A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, tekintettel a szakterületére, ami jelesül a külgazdaság, valamint az Európai Parlament. Olyan témákról beszélünk a következő szűk egy órában, amelyek újdonságszerűen hatnak, és hát az április 12-i választásokat követően napirendre is kerültek. Jelesül az euróbevezetés, az úgynevezett befagyasztott uniós pénzek hazahozatala, és persze beszélünk arról is, hogy az árfolyam erősödés apropóján esetleg ez a exportra miként hat, tekintettel arra, hogy Magyarország egy exportorientált ország, hosszú időn keresztül, hogy ez a szektor volt a húzó szegmens. De akkor visszakanyarodván az újdonsult témákra, tehát a leendő kormányfő Magyar Péter beszélt arról, hogy haza szeretné hozni az Európai Uniós forrásokat. Nézzük első körben volumenben, hogy mit is jelent ez.
Hát ugye több irányba kell lépni. A 7 éves költségvetésből még mindig fő van függesztve, vagy 6,5 milliárd euró. A kohéziós, tehát a főzárkózási pénzekben, ha jól látom, 3 operatív programnál. Ugye már 2 milliárd eurót el is veszítettünk, 24 és 25 végén ebből. Szerintem most az első számú nagy rohanás neki a 26 végi lesz. Utána 27-28-t szerintem már utolérheti magát. És hát emellett még nyilván vannak ugye az úgynevezett COVID alapok, tehát a tagállami RRF pénzek, tehát az újjáépítési pénzek, az összesen 10 milliárd, egy kicsit több abból is a transfer, tehát amit ugyanúgy kapunk, mint egy költségvetési juttatást, és olyan 4 milliárd körül kért az Orbán kormány, szerintem a magyar kormány is megkéri a hitelrészt. De ott a nagyon nagy probléma az, hogy elvileg augusztusban mit egyik le kéne kötni a forrásokat. Van, aki azt mondja, hogy mivel a tagállamok is csúszásban vannak, talán húznak rajta valamit a költésen. Nyilván Magyarország esetében szerintem az elsődleges ez volt, hogy legalább őszig vagy télig kér szerintem a kormány egy speciális türelmi időszakot. Az mondom 10 milliárd, és hát még akkor függőbe van, az a 15 milliárd euró körülbelül volt, ahol azt mondtam, hogy 17, az olyan egy safe pénz, tehát a védelmi ipari fejlesztési pénz, ami hitel, de egy viszonylag nagyon kedvezményes hitelkonstrukció, amire szerintem a jelen állapotban szükség van mindig kedvezményes hitelre, amelyik a védelmi ipar fejlesztését is szolgálna. Az még az, hogy mi vagyunk az egyetlen egy kérvényező tagállam, akik ezt nem kaptuk meg.
Ez viszonylag új egyébként, ugye ez
a... Igen, ezt tavaly hozták be, amikor a Trump ugye az 5%-ot kipréselt a NATO csúcson az európai szövetségesekbe, és ennek segítéseként, plusz az ukrán háború miatti európai fölkészülésként találták ki, azt hiszem egy 800 milliárdos csomag részeként Ursula von der Leyen. Tehát az egy hitelkonstrukció.
Előbbiekben viszont van vissza nem térítendő támogatás is. Hány százaléka ez a úgynevezett befagyasztott pénzeknek?
Hát akkor azt tudom mondani, hogy ilyen 6,8 milliárd euró lehet ugye a kohéziós pénz, és akkor még olyan 5-5,5 lehet ugye a COVID alappénz. Ez összesen olyan 11-12 milliárd euró az, amelyik transfer, tehát nem hitel.
Nagyon fontos egyébként, hogy ez a pénz nyilvánvalóan Magyarországra visszajöjjön, megérkezzen, de ezentúl azért van egy befektetői bizalmi jellegű hatása is, ami tapasztalatunk, nem?
Így van. Ugye ezek olyan pénzek, amiket elvileg célzottan és ellenőrzottan program alapján beruházásra kell költenünk, de szerintem pont a befektetői környezetet egy megemelkedő beruházási ráta fogja segíteni. Ugye tudjuk, hogy már 13 vagy 14 negyedéve az ipar is csökken, a beruházási ráta is már nem is tudom hány negyedéve csökken. Úgyhogy ez mindenféleképp egy hasznos dolog, hiszen a költségvetés önmagából magas állami beruházást egy ideig szerintem egy másfél évig nem lesz képes kirühelni, és ebben nagyon tud segíteni a befektetői bizalom értelmében is az, hogy beruházni tudunk.
És a reál értelemben pedig nagyon fontos, hogy ez a pénz devizába jön, jelesül euróban. Ha megjönnek a pénzek, mennyire tudja segíteni a költségvetésnek a állapotát?
Sokban meghivált beruházást, főleg ebben tud segíteni. Nyilván is az, hogyha mondjuk beindulnak különböző beruházások, akkor ahhoz kapcsolódó adó bevételek is lesznek, a beruházónak már dolgoznak emberek, tehát fognak adókat fizetni, már a beruházási szakaszban is, hát utána meg, ha megvalósul, akkor meg remélhetőleg hát áldásos lesz tevékenysége, és költségvetési megtakarításokhoz vezet ott, ahol ez jó beruházásra kerül.
Most a bevezetőben szóba került, hogy nagyon szűkös a határidő. Tehát, hogy elképzelhető, akár mind a két fél részéről valamiféle lazítás, ha esetleg magyar fél nem tudja teljesíteni ezeket a követelményeket, hiszen azért most fel kell állni egy új kormánynak, rengeteg feladata lesz elméletileg, bele kell illeszkedni ebbe a struktúrába. Nem biztos, hogy olyan könnyű házi feladat, ez nem?
Nem, ez nagyon nehéz házi feladat. Én nem voltam ott a szombati megbeszéléseken, ahol ugye a bizottsági elnök, kabinett főnöke stábbal beszélt magával, a miniszterelnök jelöltel és csapatával, már pénteken elkezdték. Én azt gondolom, hogy főleg akkor, hogyha úgy, mint sokat emlegetett lengyel példa alapján még egy jogalkotási és főleg ahhoz kapcsolódó intézményfejlesztési implementációs, tehát megvalósítási eredményeket is akarnak látni, tehát nem egyszerűen csak az, hogy megszavaz a parlament valamit és kész, hanem ennek a végrehajtási részét is meg akarják nézni, akkor már csak erre hivatkozhatunk, hogy az legalább fél év kell, hogy legyen még ezt a magyar parlament, még akkor is a nyára nem sokat megy szabadságra teljesíteni. Tudja, és utána a kormány ennek az intézményi végrehajtási részét is megvalósítja. Ez nagyon kemény. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy látni akarják először az eredményt, és utána a pénzt, akkor viszont mi meg azt mondhatjuk, hogy adjanak hozzá türelmet.
Egyébként, hát mi kérünk elsősorban? Az Európai Unióban mondjuk ez megváltozott széljárásban mennyiben tűnhet engedékenyebbnek, mint korábban volt. Hiszen azért itt évek óta zajlik egy csata a kormány és a brüsszeli döntéshozók között.
Én politikailag azt hiszem, hogy az Európai Uniónak és főleg a bizottságnak az egy jó üzlet, hogyha ő is engedékeny, mert az eredményt jól föl tudja mutatni. Nevezetesen arról van szó, hogy itt egy közép fősodratú, középjobb, hát most lehet mondani sok mindent, de mégiscsak egy olyan kormányzásnak egy olyan jogalkotása jön, amit föl lehet mutatni a populizmus és a radikalizmus ellen Európa szerte. És szerintem ez nekik a legnagyobb hozadék, hogyha ezt ők föl tudják mutatni.
Egyébként ugye most beszéltünk arról, hogy milyen befagyasztott uniós pénzek hazahozatalára várunk. Nézzük meg, hogy egyébként most meg mi jön? Mi az, ami áramlik folyamatosan be?
Hát ugye az agrárpénzek azok jönnek, ugye azok elvileg nem a kormányon keresztül jönnek, és a kormányával a megállapodásban, hanem a gazdák direkt beszerződtek le Brüsszellel, úgyhogy az még folyamatosan jön, ez szerintem olyan 1,5 milliárd euró lehet évente, de az egy nagy probléma, hogy ezt is megcsapolja a bejövő pénzeket, meg egy kisebb kohéziós alapok is jönnek, humán erőforrás, ez az amaz, hogy a 2030-ig a tanárfizetésemeléseket is gyakorlatilag egy humán erőforrási programból fedezik, ami egy kicsit szégyenteljes is, mert az a pénz az nem állami rezsire volna való, hanem fejlesztésre, oktatásfejlesztésre. De jön, de ugye ebből meg levonják ezt a napi 1 milliót, tehát ott is azért veszítünk valamennyit, amit a migráns eljárási szabályok, vagy az illegális migránsok eljárási szabályainak a sértése miatt vonnak tőlünk, az most már lassan 1 milliárd euró lesz.
És ott egyébként milyen, hogy is fogalmazzak, vagy kérdezek, jogorvosati lehetőség van egy megváltozott összetételű kormány esetében? Hát ez a kerítéspénz magyarán.
Hát a kerítéspénz is, de gyakorlatilag ez annak is a pénz, szerintem önmagára a kerítésre nem adnak pénzt, hanem hogy legalább abba adják a főzárkózási alapunkból a levonást. Itt, ha jól értem, akkor főleg az eljárási kérdésekben vannak problémák, tehát ahogy az illegális migránsokat kezeltük, hogy a határon kitoloncolások, börtönbezárások, egyebek, ugye közben szabadon eresztettünk csempészeket, tehát én inkább egy csomó eljárási kérdésben látom fontosnak azt, hogy meg tudjunk egymásra állapodni, hogy magára a kerítésre adnak-e majd pénzt utólag, most mennyi év után, ezt nem tudom, de megmondom őszintén, hogy arra direktben nem tartom valószínűleg.
Okozhat-e az problémát technikai értelemben, hogy ugyan feláll az új kormány, elkezdi a működését, gőzerővel dolgozik, de közben itt a nyár. De Brüsszelben is van nyári szünet. Esett ki valami esetleg így?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, nem akarok előre nyilatkozni, de vannak olyan nyarak, amikor egy parlamentnek dolgoznia kell. és egy kormánynak is elég sokat, tehát egy-két hét szabadság mellett dolgoznak végig. Brüsszelben egyébként olyan július 24-25-ig szinte gőzerővel dolgozik az apparátus, és akkor áll le egy jó hónapra.
Tehát az augusztus a nagy leállás.
Az a nagy leállás. Július, mondom, 25-28-tól elmennek haza, és csak augusztus 25-28 körül jönnek vissza otthonról, a tagállami otthonaikból az emberek, ugye a gyerekek is akkor iskolaszüneten vannak, tehát ott tényleg mondjuk állni fog a helyzet, de a magyar törvényhozás attól még egész július végéig, augusztus elején is dolgozhat nyugodtan, és én mondjuk nem hiszem, hogy olyan hatalmas szabadságos időszaka lesz az új kormány vezető tisztviselőinek itt a nyáron, tehát most ez nem az a nyár lesz.
Ha nem pusztán a finanszírozási témákat nézzük, hanem úgy általában Magyarországnak a leendő pozícióját az Európai Unióban, milyen mozgástere lesz az új kormánynak, tekintettel arra egyébként, hogy pont ugye a Tisza belépett az európai nép, Tisza párti képviselők beléptek az Európai Néppártba is.
Hát a néppártba biztos, hogy nagy mozgástere lesz a Tiszának, és szerintem ugye újabb néppárti miniszterelnök fog érkezni, ez a néppártnak mindig egy hatalmas hozam, tehát politikailag ő ezt ki tudja használni. Én azt gondolom, hogy ha ügyesen lavíroz a miniszterelnök és a kormány, akkor néhány lépésben el tud érni laufot. Az egyik ez az orosz olajról való leválás. Ezt mindenféleképp szerintem, ha 27 végén meg is akarják csinálni, ezt nem tudom, hogy addig meg tudjuk-e valósítani, de sokkal hamarabb nem. Én még azt is el tudom képzelni, hogy még egy újabb 2-3 évet megkaphatunk arra, hogy valóban lerendezzük megfelelő szerződéssel, az Adria megfelelő tesztelésével ezt a kérdést. A másik az nyilván ő is azt fogja mondani, és szerintem ha már egyszer ez benne volt ebben a nagy kompromisszumban, hogy nem vállalunk garanciát ugye a 90 milliárdos ukrán hitelre, bár szerintem ez egy pár évig nem gond, a visszafizetés majd utána jelenik meg problémaként, ebből
Magyarország,
ezt megtartja.
Magyarország elméletileg ebből kimarad?
Kimarad. Így van.
Tehát a 90 milliárd, az oly sokszor emlegetett 90 milliárd, de ez nem zúdul teherként a magyar költségvetésre.
Így van, tehát, és a szerzett jogként a Magyar Péter ezt az Orbán által kiharcolt kedvezményt szerintem meg tudja tartani, anélkül, hogy új frontot nyitna. Tehát végül is ebbe is tud egy státuszkóval tulajdonképpen időt nyerni. Ugyanakkor, hogyha mind az orosz szankcióknál, mind az ukrán általános politikai megnyilatkozásoknál legalább egy semleges álláspontot vesz föl, szerintem az a néppártban a magyar belpolitikai viszonyok miatt érthető lesz, és nem is fognak aktív pozíciókat kérni tőlünk, csak ne vétózzon.
És hát alig ha érhet még véget belátható időnben az orosz-ukrán háború is. Itt is Magyarországnak lesz egy új pozíciója, elméletileg már, mint az Európai Unióban.
Igen, ez így van. Úgyhogy hát remélhetőleg, hogy magával az ukránokkal szembeni magyar image, és főleg itt az ukrán néppel szembeni magyar image azért valahogy, tehát kép kicsit javulni fog, és hogyha mondjuk 2 vagy 3 éven belül elindul valamiféle tűzszünet vagy megegyezés alapján egy újraépítési program, akkor nem leszünk ebben árják, hanem ez alatt a 2 év alatt föl tudunk építeni egy olyan képet, hogy legalább az ukrán nép szemében ne nézzünk ki rosszul. Egyébként a kárpátaljai magyarok közül nagyon sokan szülőföldjükként támogatják a honvédőháborút, tehát én nem gondolom azt, hogy mi csak egy olyan magatartást tudunk felmutatni, ahol katonai dezertőrök, vagy bármik jelennek meg, nagyon sokan harcolnak a fronton.
Hát Magyarország ugye hosszú ideje fekete bálánya az Európai Uniónak. Kiveszi át ezt a pozíciót? Ezt nem tréfából kérdezem, mert ugye...
Teljesen jó. Nem, szerintem senki, mert én Ficót nem érzem olyan erősnek, hogy azt át tudja venni, ami Orbán Viktor volt. Ezekben az alapkérdésekben én szerintem Ficó jóval hajlékonyabb volt eddig is, és most is az kell, hogy legyen. Egyrészt azért meg kisebb, nincs mellette egy erős patrióta erő. Másrészt ő egy olyan, hát eléggé nehéz koalíciós kormányt vezet, ahol nincs egy meg a többségben. Ha jól értem a felmérések szerint, ugye az ellenzék vezető kormánypártja erősebb, mint ő, de hát ő nem fog tudni szerintem ezzel a háttérrel a magyar kormány nélkül fekete bárány lenni. Babis pedig azon túl, hogy az elején bejelentette, hogy pénzt nem vállal ő sem garanciát az ukrán pénzekre, nem jelent meg egyetlen egy integrációs mélyülési vagy vitakérdésnél sem akasztónak, tehát ők már le is váltak ugye az orosz szénhidrogénről, ugyanolyan szárazföldi tagállamként, mint mi. Tehát én egyelőre nem látok rossz fiút. Nyilván a jövőre, hogyha úgy alakul esetleg a francia választás, vagy egyéb választások, lehet némi probléma. A lengyel választás is jövőre jön, de én 27 nyaráig, őszéig nem látok egyelőre fekete bárányt a mezőnybe, és ez szerintem az EU-nak egy nagyon jó politikai építkezési szakasz lesz.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést, amelynek vendége Becsei Zsolt, külgazdasági szakértő, a Károli Gáspár egyetem tanára.